Hallgassa meg a gyülekezet Istenünk ígéjét a Filippi levél második részének 12.-18. verseit.
Azért, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csak jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben, félelemmel és rettegéssel munkálkodjátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt tetszése szerint. Zúgolódás és kételkedés nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és tiszták legyetek, Isten szeplőtlen gyermekei, az elferdült és elvetemedett nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban. Az élet beszédéhez ragaszkodva, hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. De ha kiontatom is italáldozatként hitetek áldozatában és szolgálatában, örülök, együtt örülök minnyájatokkal. Ugyanígy ti is örüljetek, örüljetek velem együtt. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozom. Hálás a szívünk, Istenünk, hogy itt állhatunk most a hosszú tanév után, és téged dicsérhetünk. Köszönjük, hogy te adtál erőt a tanítóknak, tanároknak, és te adtál erőt a gyerekeknek is. Ebben az évben is köszönjük, hogy óvtál és segítettél bennünket. Bocsáss meg, amikor nem figyeltünk rád, és engedetlen volt a szívünk, és mást szerettünk volna, mint amit te akartál a mi életünkben. Kérünk most azért, hogy légy itt közöttünk, és adjál nekünk engedelmes szívet, most itt az Isten tiszteleten, hogy megértsük a te szavadat, a nyárra, hogy engedelmeskedjünk neked, és tudjuk a nyarunkat is neked szentelni, vinni a te igédet éppen ott, ahol vagyunk, és kérünk, hogy adjál nekünk engedelmes szívet a mi egész életünkben, hogy valóban örülni tudjunk, és örvendezés legyen majd a mennyben. Amen.
Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 736-os dicséretünket, a 736-os dicséretünknek első és második verseit. Istenünk ígéjét a Filippiekhez írott levél második részének 12.-13. verseiből olvasom. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Hadd tegyek fel egy egyszerű kérdést. Mit tehet az ember önmagáért? Él bennünk egy olyan remény, hogy ha valamit megváltoztatunk a mindennapjainkon, akkor alapvetően megváltozhat az életünk. Sokan vannak, akik szeretnének reggel korán kelni, vagy minden nap mozogni, sportolni, egy kicsit többet lenni a gyerekekkel, gyakrabban főzni, odafigyelni, hogy egészségesebb ételeket fogyasszanak. Sokan szeretnének máshol élni, ébredni, vagy keményebben kiállni saját érdekeik érvényesítéséért. Sokan szeretnék leküzdeni dükitöréseiket, vagy következetesebben nevelni a gyermekeiket, vagy jó lelkiismerettel megállni az idős szülők gondozásában. És sorolhatnánk így napestig. Sokan szeretnének nyugodtabb hétköznapokat. Az ember biztosan tehet valamit önmagáért, de konkrétan mit? Mit kell tennem ahhoz, hogy legyen időm sportolni, vagy főzni, vagy leszokjak a cigarettáról, vagy tudjak uralkodni a dühömön? Ilyenkor aztán segítségünkre jönnek az internetes újságok, és elmondják azt a 3, 4, 5 vagy 10 dolgot, amit ilyenkor tennünk kell. A legutóbb olvastam egy ilyen cikket, amelynek az volt a címe, hogy mit tesznek a kimagaslóan sikeres emberek reggel 8 óra előtt. Szóval mit csinálnak 8 óra előtt? Tornáznak, kiadós reggelit fogyasztanak, végig gondolják a napjukat, kicsit foglalkoznak a lelkükkel, a legnehezebb, legstresszesebb tennivalókat még reggel frissen elvégzik, hogy ne terhelje az egész napot. Mit tehet az ember önmagáért? Pál apostol másképp válaszol erre a kérdésre. Munkáljátok üdvösségeteket. Vajon mit is jelent ez? Valaki így fordítja le, dolgozzatok a megmeneküléseteken. Mi is az az üdvösség? Egy egyszerű szópárral lehet ezt leírni. Isten megment bennünket, mi pedig megmenekülünk. Az üdvösség egy mentő expedíció, amelynek földi vezetője, főparancsnoka és mennyei kapcsolattartója az Úr Jézus Krisztus. Alapvetően persze az a kérdés, marad az a kérdésünk, hogy mi baj van egyáltalán, hogy szükséges ez a mentő expedíció. Nem sok mindenben van egyetértés manapság az emberek között, de abban azért körvonalazódik az egyetértés, hogy valami baj van ezzel a világgal. Baj van a bolygónkkal, baj van az emberi természettel, valami baj van az emberi kapcsolatokkal, valami baj van a családokban, baj van a munkamorállal, baj van az erkölcsi érzékünkkel, baj van a házastársi hűséggel, a szavak használatával, és még sorolhatnánk. Akárhova nézünk, azt látjuk, hogy valami baj van. Egyedül a keresztény gondolkodás az, ami ezeket a vészjeleket egyetlen eredőre vissza tudja és vissza akarja vezetni, egyetlen eredőre, egyetlen ősbajra, az Isten elleni lázadásra. Az emberek többsége csak annyit lát, hogy baj van itt is, baj van ott is, és csak reméli, hogy ha a munkahelyén baj van, akkor azért még otthon nem lesz baj, és így tovább. Egyrészt egyetértés van, hogy baj van, de úgy látszik, hogy abban is egyetértés van. Tudnélik, hogy a legjobbat és a legtöbbet még ebben a bajban is magamból hozhatom ki, magamtól várhatom. És a mai ember ezt kész mindenkinek a szemébe is mondani. Elmondja a házastársának, hogy ha közöttünk elromlanak a dolgok, akkor alapvetően magamra számíthatok. Vagy elmondja a munkatársának, hogy ha döcög a közös munka, akkor alapvetően magamra számíthatok. Vagy ha a szüleimmel, gyermekeimmel kerülök érdekösszeütközésbe, akkor megint csak azt mondom, rátok nem, csak magamra számíthatok. És ugyanezt mondja sok ember Istennek is. Jobbról, balról veszély fenyeget. Néha kértelek is, hogy segíts, de úgy látszik, hogy csak magamra számíthatok. Szóval az emberek közös felismerése az, hogy baj van, és hogy az ember csak magára számíthat. Így aztán a mai ember hitvallásának lehetne ezt a rövid mondatot nevezni. A bajban csak magamra számíthatok. A Biblia az, ami megtanít bennünket arra, hogy a baj olyan nagy az ember szívében. Annyira meghatározza a gondolkodását, hogy nem tud belőle kikecmeregni. Nem mondhatja azt, hogy a bajban magamra számíthatok. Ha az ember a föld mélyén élne, mit tudna elképzelni csak erről a világról? Számára a világ nyírkos tapintású lenne, jobbára sötét. A föld mélyi ember nem nagyon tudna mit kezdeni olyan dolgokkal, mint a séta, a futás, repülés, de a homályhoz szokott szemei még egy könyv lapjával sem tudnának mit kezdeni. Mi bűnben élő emberek hasonlóan vagyunk. A mi látóhatárunkon bármerre is nézünk, csak a bűnnel megfertőzött természetet látjuk. A megromlott természetű ember számára csak az Isten nélküli világ tapasztalható egyértelműen. Szerinte csak ennek van értelme. Az embereknek így az a természetes, hogy csak magára számíthat. És Isten ezért küldött mentőexpedíciót. Azért, hogy lássunk valamit a valóságból. Azért, hogy ki tudjunk lépni ebből az árnyékból. Hogy meglássuk, hogy Isten az Isten, a mindenható Isten. És hogy felismerjük azt, hogy sem más emberre, sem önmagunkra nem számíthatunk igazából. Ha üdvösségről, ha megmenekülésről beszélünk, akkor alapvetően ezt a mentőexpedíciót látjuk magunk előtt. És ez Jézus Krisztus személyében érkezik a földre. De mondhatjuk úgy, hogy Isten maga érkezik a földre Jézusban. És látásunkat, gondolkodásunkat egészen addig tisztítja, míg fel nem ismerjük azt, hogy egyedül Istenben érdemes bízni. Az üdvösségnek, ennek a mentő expedíciónak hatalmas íve van. A mentő expedíció vonulatának egyik lába ott van a Golgotai keresztnél. Isten először itt győzte le a bűnt, és itt mondhatunk mi magunk is először igent Istenre. Persze mondhatjuk, hogy ó, hát ez 2000 évvel ezelőtt történt. De ami ott volt, ott a kereszten, az, hogy Jézus meghalt értünk, a mai ember számára is meggyőző erejű. Ebből érti meg az ember, hogy érdemes megismerni Istent. Azért beszélünk annyit a Golgotai keresztről, mert lélekben mi is ott hajlunk meg először Isten előtt. Mi is ott fogadjuk el nagyságát, nagy-nagy szeretetét, önfeláldozását, és Isten ott fogad bennünket gyermekeivé. A mentőexpedíció első mozdanata tehát az, hogy Istennel már nem vagyunk idegenek. Mi nem nézünk át Istenen, mint az üvegen, Isten pedig nem követeli rajtunk bűneinknek a jóvátételét, mert Jézus már mindent jóvá tett. És a mentőexpedíció hatalmas ívében itt lépünk át a második nagy szakaszba. Ennél a szakasznál döbben rá igazán az ember, hogy mennyire hibás önmagában bízni. Hogyan lennénk képesek Istenről megbízható információkat szerezni? Hogyan lennénk képesek az ő akaratát, az ő terveit elfogadni, megérteni? Hogyan lennénk képesek önerőből felfogni, hogy mi a mi feladatunk? Vagy hogyan lennénk képesek a mi erős akaratunkkal meghajlani Isten akarata előtt? Folyton kiújuló bizalmatlanságunkban hogyan lennénk képesek őszinte gyermeki bizalomra Isten előtt? Le tudnánk tenni aggodalmainkat, félelmeinket önerőből Isten kezébe? Az ember rádöbben, hogy önerőből nem képes olyan életet élni, amely méltó Isten gyermekeihez és méltó magához Istenhez. megmenekedésünknek, ennek a mentőexpedíciónak szerves része az, hogy a Szentlélek Isten elvégzi ezeket. Mi nem lennénk erre képesek, de a Szentlélek megteszi ezt bennünk és helyettünk. Az önerőt, a magunk körül való forgást, azaz a bűnt, Isten félretolja. A Szentlélek pedig bevezet bennünket abba az életbe, ahol Isten oldalán tanulunk járni, sőt, néha repülni is. Ezt az Isten oldalán való szárnyalást nevezzük engedelmességnek. A mentőexpedíció második nagy része tehát az, hogy Isten legyőzi a bűnt, és éretté válik Isten gyermeke. És megmenekedésünknek, a mentőexpedíciónak a harmadik nagy szakasza, az már a jövőbe vezet bennünket. Az Atya meghív bennünket abba a világba, ahol már nem lesz bűn, ahol senki nem támaszkodik önmagára, hanem mindenki Istenből él. És Jézus előre ment, hogy helyet készítsen ott nekünk. A mentőexpedíció harmadik szakasza tehát az, hogy Isten le fogja győzni a bűnt teljesen, és célba ér Isten gyermeke. Mit tehet az ember önmagáért? Pál apostol itt a Filippi levélben fontos dologra hívja fel a figyelmünket azzal, hogy ezt mondja, munkáljátok üdvösségeteket. Ebben az egész mentőexpedícióban van valami dolgunk. Mit tudunk mi egyáltalán csinálni? Először is beengedem őt. Akkor először ott, a keresztnél, a kereszt miatt, mert legyőzte a bűnt. Azután beengedem őt a mai döntéseim világába, hogy most is legyőzze a bűnt, hétről hétre, napról napra az én életembe. És beengedem őt, hogy hazavezessen, hogy hazatereljen engem a mennyei otthonba, ahol már nem lesz bűn. Isten tehát cselekszik, én pedig engedek. Mit tehet az ember önmagáért? Még egy lépéssel tovább vezet bennünket az apostol, azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel munkálkodjatok üdvösségeteken. Félelemmel és rettegéssel. Feltetjük a kérdést, hogy mindez ellene mond annak, amit Pál írt ebben a levelében is, tudniillik, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Vagy igazolná azt, amit az ateisták feltételeznek a keresztényekről, hogy a kereszténység valami isteni megfélemlítésen alapszik. Mit értsünk ezen, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket? A félelemmel és rettegéssel jelentése eltér a szavak eredeti szó szerinti jelentésétől természetesen. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, akkor nem azon kell gondolkodnunk, hogy valakitől, Istentől félünk, hanem az apostol ezzel az erőteljes képpel azt hangsúlyozza, azt mondja, hogy teljes odaadással munkálkodjatok üdvösségeteken. Mit is mond ezzel az apostol? Azt, hogy ebben a mentőexpedícióban a magatok részéről, tehát abban, hogy engedtek Istennek, teljes odaadással és mély tisztelettel vegyetek részt. Összegezzük tehát, hogy mire jutottunk. Mit tehet az ember önmagáért? Engedd Istennek. Amikor a kereszttel szembesülök, akkor hiszek. Amikor a Szent Lelket beengedem az életembe, a mindennapjaimba, akkor szeretek, szeretni tanulok. És amikor tekintetemet felemelem a bűn nélküli, és a majdani világ felé fordítom, akkor remélek. Hiszek, szeretek, remélek. Alapvetően ezt tehetem önmagamért. Ezeket egyébként szokás teológiai erényeknek nevezni. Hit, remény és szeretet. Szerintem mindannyian kívülről ismerjük Pál apostol szavait a szeretet himnusz végéről. Most pedig azért megmarad a hit, a remény és a szeretet. E három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Teljes odaadással engedjetek tehát Istennek. Amen. Kedves testvéreim, feleljünk a mi Istenünk szavaira, és énekeljük a 427-es dicséretünket. A 427-es dicséretünknek az első, második és kilencedik verseit. Hajtsuk meg fejünket, és közösen imádkozzunk. Urunk, nem akarjuk leplezni, hogy nélküled elveszettek és gyengék vagyunk. Sokszor pedig azt gondolnánk, és sokszor mondtuk, gondoltuk magunkban, hogy mi vagyunk az erősek. Olyan jó, hogy tudjuk, hogy értünk jöttél, és hogy megtalálsz, utolérsz bennünket. És azt is tudjuk, hogy erőssé akarsz minket tenni. Urunk, kérünk, hogy hadd történjen meg az a csoda életünkben, hogy az Isten tisztelet után beléd kapaszkodva, a te mennyei erőddel felruházva lépünk tovább a mi útjainkon. Urunk, mindezt egyedül a te kegyelmed végzi el bennünk, és köszönjük ezt neked. Ezért kérünk, hogy igéddel vezess bennünket tovább, majd a jövő héten is, taníts és készíts bennünket, majd arra a nagy mennyei utazásra is. Urunk, köszönjük, hogy együtt állhatunk téged a gyülekezet közösségében. Köszönjük azokat, akiket elhívtál már előttünk, köszönjük az időseket, idősebb testvéreink életét. És Urunk, hadd köszönjük meg azoknak az életét, akik utánunk következnek itt ebben a földi időben. Hadd köszönjük meg a gyermekeket. Hadd köszönjük meg azokat a gyermekeket, akiket most fogadhattunk be a te keresztény anyaszentegyházadba. És hadd köszönjük meg mindazokat, akik hittanórára jártak egész évben. Urunk, kérünk a ránk bízott gyermekekért. Kérünk azokért, akik őket tanítják, azokért, akik értük imádkoznak, az ő nagyszüleikért, szüleikért. Tartsd meg az ő életüket. Így kérünk azokért is, akik egyedül vannak, akik betegek, azok, akik nem érzik jól magukat, akik vigasztalásra, megerősítésre szorulnak. Így kérünk, erősítsd a te lelkeddel a köztünk lévő gyászoló testvéreket, betegeket is, Urunk. Köszönjük, hogy mindezt hittel kérhetjük a te fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Most pedig egy csendes percbe vigyük mi is kéréseinket és hálaadásunkat az Úr elé. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.